az egyszerűség kedvéért, imádság előtti elmélkedéshez olvastam fel az egész Zsoltárt, és most pedig ugyan az egész Zsoltárról fogok gondolkodni, vagy gondolatot ébreszteni, de egy rövid kis szakasz szeretnék belőle kiemelni. Ezt ülve hallgassátok meg, így szól ez a 12. verszaka a 72. Zsoltárnak, mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Ilyenkor röviden egy kissé összefoglaljuk azt, hogy mit is kell a Zsoltárok könyvéről tudni. A mi szentírásunkban 150 Zsoltár található, van olyan felekezet, ahol ez nem 150, hanem 151, nem mintha ez verseny volna, de van egy olyan Zsoltár, amely Zsoltárt kanonikusnak, ihletett Zsoltárnak tartanak, szembe a héber, a katolikus, a protestáns felfogással. De nem is arról gondolkodnánk ma, hogy hogyan is kell elemezni a Zsoltárok könyvét, de mégis egy pár gondolatot hagy szóljak róla. Öt részre szoktuk a 150 Zsoltárt felosztani, amely ilyet úgy is lehet fogalmazni, hogy öt könyvből álló ének gyűjtemény. Református testvéreinknél meg vannak zenésítve ezek a Zsoltárok és a liturgiának részei. Egy-két Zsoltárt mi is szoktunk olvasni és énekelni helyesebben, de talán ez az egyik olyan költemény, gyűjtemény, amely függetlenül attól, hogy hívők, vallásosak lennénk, vagyunk, azért valamilyen formában tudunk vele mit kezdeni. Az a Zsoltár, amit felolvastam imádság előtt, ez a 72. Zsoltár, ez a második könyvnek az utolsó Zsoltára, amely egy úgynevezett király Zsoltár, valaki olyanról szóló üzenet, akinek az idejében, uralkodása alatt békesség lesz, gazdagság, és minden olyan dolog, ami egy országban élő nép kedvére való. Ki is ez a király? Tehetnénk fel a kérdést, vagy konkrét személy, vagy pedig egy olyan elvont figura, egy olyan álombéli, vágybéli figura, aki megteremt valami olyasmit, ami úgysem lehetséges, hiszen, ahogy szokták mondani, emberből vagyunk. De mielőtt szorosabban megvizsgálnánk ennek a királynak a személyét, ehhez hozzátartozik az is, hogy vajon a címfelirat, amely alatt a közismert, világhíres, világhírű királyt, Salamont jegyzi meg, vagy teszi oda a szent irat, vajon ő-e a szerzője, és már is láthatjuk, hogy van némi ellentmondás, ha emlékszünk még a Zsoltár szövegére, hiszen azzal fejeződik be, hogy itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának könyörgései. Annyit kell tudni Dávid és Salamon viszonyáról, hogy Dávid király volt az édesapja Salamonnak, és vajon most Salamon szerezte ezt a Zsoltárt, akiről tudjuk a példabeszédek és prédikátorok könyvéből, hogy egy költői vénával megáldott nagyszerű király volt, vagy Dávid, aki szintén a liturgikus zenének, az Isten dicsőítő zenének nagyszerű alkotója volt, és nagyszerű megteremtője a liturgiában. Calvin, aki teológiai nem tanulmányait, hanem oktatását éppen a Zsoltárok könyvével kezdte, ő fölfigyel valamire, amely arra enged következtetni, hogy inkább Salamon lehetett az, aki a Zsoltárt Dávid emlékének szenteli, ő az, aki lejegyzi és összegyűjti, és persze ebben nem fogunk tudni igazságot tenni, de maradjunk annál, hogy ugyanúgy szól ez a Zsoltár Salamonnak, mint ahogy szól Dávidnak, ugyanúgy emléket állít Dávidnak, mint ahogyan Salamonnak, és nem járunk messze az igazságtól, ha arra gondolunk, hogy egy általános Zsoltárról van szó, amely minden kornak a vezetőit, minden kornak a királyát, vagy valami más funkciót betöltő vezetőnek irányadó kellene, hogy legyen. Van egy nagyon érdekes megfigyelés a Szentírásban a király zsoltárokkal kapcsolatban is, hogy általában úgy szoktak közelíteni ezekhez a zsoltárokhoz, hogy valami olyan királyról szól ez a zsoltár, amely király a messiási váradalmaknak megfelelő. De nagyon sokan rádöbbentek és észrevették azt, hogy nem feltétlenül erről van csak szó, hanem minden kornak a vezetőjéhez, vagy jelen esetben egy adott kor vezetőjéhez szólnak, egy adott kor vezetőjét próbálják fölrázni és a felé terelgetni, hogy legyen jó királya az adott népnek, az adott országnak. Mitől is válik valaki jó királyjá? Természetesen a zsoltárokat, és főleg a király zsoltárokat megpróbálták sok esetben politikai szempontokból vizsgálni. Én nem tenném ma ezt, hanem arra gondolok, hogy valami olyan általános igazságot fogalmaz meg itt a zsoltárírő, amely nem feltétlenül csak a királynak szól, ahogy már említettem, hanem szólhat vezetőknek, szólhat olyanoknak, akikre emberek vannak bízva, szólhat családfőknek, akik azért felelősek, hogy békesség és felítség uralkodjék a családon belül, a legkisebb egységen belül. Mindenkinek szól tehát, aki valamilyen formában kapcsolatot tart az emberekkel. Mitől is válik egy ország gazdaggá, egy család gazdaggá, egy közösség gazdaggá és kívánatossá, tehetnénk föl a kérdést. És persze, ha most ez egy interaktív alkalom lenne, ahányan vagyunk, talán annyiféle gondolatot fogalmaznánk meg, annyiféle ötletünk lenne a tekintetben, hogy vajon mitől válik a mi közösségünk, legkisebb közösségünk, tágabb értelembe vett közösségünk gazdaggá és kívánatossá. Talán az, ami ebben a szentírásos szakaszban, szent iratban elrejlik, arra nem biztos, hogy azonnal gondolnánk. Mert hisz lehet, hogy ilyesmik jutnának eszünkbe, hogy legyen egy olyan munkahelyünk, egy olyan munkánk, amivel jól lehet keresni. Ismerjék el a tehetségünket, ismerjék el mindazt, ami a fejünkben van, és ezt természetesen fizessék meg rendesen, tisztességgel, és akkor békesség lesz a környezetünkben. Vagy ha ezt egy országos szintre szeretnénk kiterjeszteni, legyen mindenkinek munkája, legyen mindenkinek olyan anyagi jóléte, amely békességet, jólétet, örömöt és biztonságot hoz el, és ez valószínű, hogy részben igaz is. Vagy legyen otthon olyan harmónia, legyen az egymáshoz való viszonya az országlakóknak olyan, hogy békességes, harmonikus együttlét legyen, örömmel menjen oda bárki, örömmel térjen haza a családfő, örömmel térjen haza az iskolás gyermek, az óvodás gyermek, örömmel térjen haza a párunk, mert ott mindig békesség, nyugalom és szeretet uralkodik. És ez is igaz lehet, ez is olyan kritérium, ami megfelel talán mindannak, amit mi egy olyan országról, egy olyan családról, egy olyan közösségről gondolunk, ahol békesség, harmónia, szeretet, azaz gazdagság uralkodik. Felhívja a figyelmünket valamire ez a zsoltár, amelyet első látásra, hallásra talán nem is veszünk annyira komolyan, de nem idegen a Szentírástól, igen sok helyen jelen van ez a gondolat, amely talán megfesti, talán felhívja a figyelmet arra, mi is a gazdagság kritériuma. Azt mondja itt többször, több helyen, vagy Dávid, vagy Salamon, hogy az a jó király, az a békességes, gazdag közösség, ahol megszabadítják a kiáltó szűkölködőt, a gyomorultat, akinek nincs segítője. Van egy nagyon érdekes szakasz Ezékiel könyvében, a 16. részben, ahol valami hasonlóról szeretne meggyőzni bennünket a Szent Szöveg, és fölhívni a figyelmet arra, hogy mi hogyan is szoktunk rosszul gondolkodni, és hogyan szoktunk egészen mást vélni igazságnak, mint ahogyan azt az örökkévaló és mindenható Isten gondolja, bár ha figyelmesen olvassuk a szent szövegeket, akkor nincs messze a gondolatainktól ez, ami itt le van írva, hiszen ő megfogalmazta, hogy az én utaim nem a ti utaidtok. Azt mondja itt, Ezékiel könyvében életén, ezt mondja az Úristen, így nem cselekedett Sodoma a te öcséd, és ő lányai, amint cselekedtél, te és te a te lányaid. Íme ez volt vétke Sodomának a te öcsédnek, kevésség, eledel, bősége, és gondtalan békesség volt nála és lányainál, de a szűkölködőnek és szegénynek kezét nem fogta meg. Ha mi Sodomáról gondolkodunk, egészen más szokott eszünkbe jutni, és rögtön az ítélet hangja szólal meg, pedig egyértelmű az örökkévaló Isten e tekintetben, hogy mi is volt az ő baja ennél a dolognál. Ugye ma a Sós-tenger egyik pontján, a Holt-tenger, vagy így is lehetne mondani, egyik pontján vélik Sodoma és Gomora elpusztult helyét megtalálni, és nekünk egészen más gondolatunk van ezzel kapcsolatban, hiszen a köznyelvben ott van a szodómia kifejezés, és rögtön megvan az ítélet, és már is a marginalizálás, hogy hogyan kell ezzel kapcsolatban gondolkodni, de nem figyelünk arra, amit az örökkévaló Isten mond. Hiszen a szegény, a nyomorult, Az, aki a perifériára szorult, az önmaga tehet mindarról, ami vele történik. És nekünk ehhez semmi közünk, gondolhatnánk mi, hiszen ha az örökkévaló Isten közöttünk van, bőség, jutalom, békesség, és mindenféle olyan gazdagság lesz a részünk, amely gazdagság az örökkévaló Istentől van, és akinek ez nincs, az az örökkévaló Isten ítéletét tudja. Mi is volt a bűne Sodomának és Gomorának, a szűkölködőnek és szegénynek kezét nem fogta meg. Nincs ehhez mit hozzáfűzni, hiszen egyértelmű az örökkévaló Isten. Mit is érthetünk mi? Szegény, szűkölködő és maga dolgával megbirkózni nem tudó alatt. Ez csak egy társadalmi réteg, akivel nekünk vagy van közünk találkozni, vagy van valamiféle kapcsolódási pontunk, vagy nincs, vagy pedig lehet ezt általános értelemben a mi szűkebb környezetünkben is végig gondolni. Olyan észreveszed, ha közösségedben olyanok vannak, akik rosszkedvűek, szótlanok, nem tudják problémájukat megoldani, olyan észreveszed-e, hogy valaki miért ilyen vagy amolyan, talán a felszín az, ami unszimpatikus és rögtön ítélet fogalmazódik meg, vagy észreveszed-e a párodnál, hogy ma nincs olyan hangulatban, mint egyébként, és van-e jó szavad, van-e kérdésed, van-e megértő lelked ahhoz, hogy végig gondold mindazt, ami neki nehéz, nekik nehéz, neki probléma, nekik probléma, és érző szívvel akarsz-e jelen lenni abban, ebben a közösségben. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Ma már a modernebb társadalmakban élők és a magukra valamit adó vállalkozók pontosan tudják, hogy össze kell forgatni abba a közösségbe valamit, ahonnan az ő hasznuk jön, mert hisz nem élhet úgy érintetlenül egy társadalomban egy vállalkozó, hogy ne venné észre, mi veszi őt körül. Vajon van-e antennád arra, hogy a környezetedben, a te legszűkebb közösségedben, vagy tágabb közösségedben észrevedd ezt? Észrevedd azt, hogy van olyan, aki nem bírja hordozni terheit. Érdekes módon egyfelől lehet ezt a Zsoltárt úgy megközelíteni, mint a messiási váradalmak egyik manifestumát, egy olyan világról énekelő Zsoltárt, amely akkor fog eljönni, amikor a messiás visszajön, de láthatjuk azt, hogy amikor megénekli az ideális vezetőt ez a Zsoltár, akkor olyan tulajdonságokkal öltözteti fel, amely tulajdonságok egyedül a messiásra, az örökkévaló Istenre jellemzőek. Itt kívánhatnék mást erre az új esztendőre. Tessék, keresni az örökkévaló Isten tulajdonságait, tedd magadévá, ne szégyeld, az örökkévaló Istent leutánozni, ha tetszik, legyen csak ugyanaz a gondolatod, ami neki volt bármelyik helyzetben, hiszen ő mindig a nyomorúság, mindig a nyomorral küszködő, a probléma hálóban vergődő ember pártján áll, mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Amen. A 103-as ének első verszakát énekeljük. A 103-as ének első verszaka így kezdődik.